Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. A jövő héten, egészen pontosan november 3-án lesz a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulója. Ebből az alkalomból az Országgyűlés 2025-öt és 2026-ot a Magyar Tudomány évének nyilvánította. Vendégem a stúdióban Képes Gábor, a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság ügyvezető igazgatója és szkifíró. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Ugye a tudomány az utóbbi időben igen népszerű témává vált. Ez hasonló, mint a sportban, mondjuk amikor Szilágyi Áron olimpiai bajnoki címet nyer, akkor sokan jelentkeznek vívónak, és most ugye az utóbbi időben Karikó Katalin és Krausz Ferenc Nobel-díja, vagy Kapu Tibor űrutazása is hasonlóképpen hatott az önök területére?
Én éppen ezeket a példákat említettem volna, és egy kicsit haza is beszélek, mert egyébként a Karikó Katalin is, és a Krausz Ferenc is a Neumann professzori cím birtokosai, a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság a Budapesti Műszaki Egyetemmel közösen alapított egy ilyen kiválósági professzori címet, és ezt mindketten megkapták, illetve azóta most idén Roska Botont kapta meg. Számomra ez egy nagyon-nagyon jó jel, hogy ilyen kiváló tudományos eredmények születnek, és Kapu Tibornak is nagyon örültem, picit generációs okból is, mert én a Farkasberci nemzedék vagyok, akkor születtem, amikor a Farkas Bertalan űrutazása volt, és úgy nőttem föl, és nyilván mind a tudomány iránti elkötelezettségemre, mind pedig a tudományos fantasztikus irodalom iránti elkötelezettségemre hatott az, hogy a 80-as években egy beszédtéma volt az űrkutatás, és a Kapu Tibornak a mostani küldetése a mai gyerekek körében egy hasonló érdeklődést és hullámot indít el, és mindenféle depressziós, szorongó szituációk helyett egy ilyen pozitív jövőképet tud sugározni, hogy az emberiségnek mégiscsak van tennivalója a világűrben, és ez hat a földi tudásokra és kutatásokra, az azt gondolom, hogy egy nagyon pozitív dolog, és az, hogy ebben Magyarországnak része van, az mindenképpen egy örömhír.
És az érezhető így most a köztudatban, a középiskolások vagy egyetemisták körében, hogy éppen mondjuk az említett személyek miatt, de hát még rengeteg kiváló magyar tudós sorolhatunk fel, hogy az ő hatásukra esetleg nagyobb figyelem irányul a tudományra, és mondjuk többen akarnak közülük tudósok lenni?
Exakt kutatásokat nem tudok erről, nyilván ez egy szociológiai feladat lenne ezt felmérni. A Krausz Ferenc professzor úr kapcsán van egy közvetlen motiváció is, tehát róla tudom, hogy ő nagyon nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra, ezt támogatja alapítványon keresztül, meg egyéb módon is. A Karikó Katalin kapcsán pedig hát lehet tudni egyrészt a Szegedi Tudományegyetem iránti elkötelezettségét, és a régi JATE, akkor még József Attila Tudományegyetemnek hívták, az iránti elhivatottságát, és a tudományos népszerűsítés iránti elhivatottságát, tehát a Karikó Katalin professzor asszony egy kiváló ismeretterjesztő. És azt gondolom, hogyha azt akarjuk, hogy a tehetséggondozás, a középiskolai nemzedék megszólítása az minél hatékonyabb legyen, akkor nem egyszerűen jó kutatókra, de jó ismeretterjesztőkre van szükség. Én azt gondolom, hogy a Neumann János Számítógép Tudományi Társaságnak is komoly szerepe van egyrészt ebben az evangelizációban, akár a tehetséggondozás, akár a digitális állampolgárság, akár a mesterséges intelligencia témák kapcsán, meg hát van egy 57 éves múltja a társaságnak, ami egy hitelt kölcsönöz a szavainknak. Másrészt pedig hát a tehetséggondozást az testközelből látjuk, mert az informatikai tudományok most már nem csak IT, hanem mesterséges intelligencia tudományok diákolimpiai felkészítését azt a Neumann Társaság tehetséggondozási szakosztálya végzi, karöltve az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel, és hát idén történelmi sikerek születtek, tehát a nemzetközi informatikai diákolimpiától kezdve az a csúcsolimpia, a különböző kisebb, regionális vagy kisebb kisebb szeleteket megszólító diákolimpiákig mindenhonnan érmeket hoztunk haza, mindenhol a top 10-ben benne voltunk, ha a különböző nemzetek éremesélyes helyeit nézzük, és hát általában az volt a tapasztalat, hogy felkészült nagyon jó diákok, nagyon jó hangulatban utaznak ki ezekre a diákolimpiákra, tehát azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy pozitív visszajelzés az IT tehetséggondozás számára.
De nagyon jó, hogy a tehetséggondozást említi, mert szerintem a tudomány az sokáig egy ilyen elit világnak számított, hogy nyilván csak a rendkívül jó családokból elérhető cél lehetett mondjuk, aki elmen külföldre, vagy nyelveket tanult, és úgy lehetett mondjuk tudós, és most például, hogyha az említetteket vesszük, hát Karikó Katalin kisújszállásról lett ugye Nobel-díjas kutatóbiológus, hogy hát saját maga bevallása szerint ugye vályokházban nőtt fel, és egészen mondjuk így nyugodtan mondhatjuk, hogy szegény körülmények közül, de akkor ismerte meg a természetet, ahogy járta a környéket, ahogy a fészkeket kutatta, amikor fára mászott, és látta a tojást, és akkor a biológia iránt akkor kezdett érdeklődni. Ugye Krausz Ferenc fizikus Mórról indult, Kapu Tibor ugye Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből származik.
Tehát így van.
Az mindegyik példa azt mutatja, hogy tulajdonképpen bárhonnan el lehet jutni ma már. Tehát ez is tágítja akkor a lehetőségeket.
Igen, hát egyrészt nagyon fontos, ha van társadalmi mobilizáció, tehát hogyha valaki kvázi ki tud törni azokból a körülményekből, amelyekből indul, erre van esélye. De hát mellette azért a konkrét példáknál látszik, hogy az is nagyon jó, hogyha egy adott településnek például komoly oktatási hagyományai vannak, mert én speciál ismerem valamennyire Jász-Nagykun-Szolnok megyét, túrkevén szoktam kiállításokat rendezni a Finta múzeumban, és hát a szomszédváros Kisújszállás, és látom, hogy ott milyen neveléstudományi háttér van, ott van egy Móric nevű iskola, ahol nagyon-nagyon komoly természettudományos oktatás zajlott, és az ország második középiskolai informatika tanára, az Kisújszállási volt, és a Móricban tanított Vince Sándor, a legelső egy piarista tanár volt itt a budapesti piarista gimnáziumban, tehát azt gondolom, hogy az erős iskolák, az erős oktatási hagyomány, az mindenképpen nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy bármilyen településről előre lehet lépni, és hát megint magamat kell ismételni a tudományos ismeretterjesztés. Most nem is a saját korosztályomról beszélnék, hanem inkább a szüleim nemzedékéről, akik bekapcsolták a fekete-fehér televíziót, és az Öveges József professzor úr tartott fizika kísérleteket, és hát egyrészt a kísérletező szellemiség, tehát amikor azt látja, hallja a diák, hogy gyakorlati haszna van a tudománynak, az mindenképpen nagyon inspiráló, és a személyes példa, hát az Öveges professzor úr is egy piarista kötődésű, szerzetesi kötődésű férfiú volt, aki ismerte a piarista rendnek a természettudományos oktatásban betöltött szerepét, hagyományait, nyilván megtanult egy módszertant, de mellette volt egy olyan személyes varázsa, ami bevonzotta a diákokat. Én azt gondolom, hogy meg kell találni a helyes arányt, mert a tehetséggondozás az valahol azért egy nem anyagi, hanem szellemi értelemben egy elitnek a kiválasztása, és lehet, hogy a tehetséggondozás csúcsánál ott van egyfajta elitizmus. Ugyanakkor akkor választódnak ki a jó tehetségek, ha minél szélesebb kört sikerül a tudomány alapüzeneteivel elérni. Tehát ezért például nekem nagyon tetszett, amikor a Kapu Tibor fönn volt a világűrben, akkor én lelkesen követtem a Millenárison a univerzumot, a kiállítást, és hát ilyen vannabi segítőként, mert én hivatalosan nem voltam benne ebben, de azért figyeltem, ahogy jönnek a diákcsoportok, az osztályok. Egy szó mint száz, igazából a múzeológiának is lenne szerepe a tudományos ismeretterjesztésben. Erre még szeretném, ha visszatérnénk
egy kicsit. Hát rögtön már is beszéltünk róla, ugye hát a Öveges professzort említette, egy kiváló példa, hogy hát ő már tudománytörténet, ugye?
Abszolút, abszolút. És oktatástörténet.
És minden szempontból idevág, amit mondott. És gondolom, hogy ha tudomány és tudomány éve, akkor a tudománytörténet ennek egy fontos része lehet, hiszen így lehet érdeklődőket találni például, mert hogyha valaki elkezd beszélni magas tudományos kutatásokra, az nem biztos, hogy megérti az ember, viszont mondjuk egy öveges professzor életén keresztül megmutatni az, hogy mi az, hogy tudomány és népszerűsítés, na az viszont mindenkit érdekelhet. És egy mai fiatalnak is szerintem, hogyha az akkori fekete-fehér filmeket megmutatjuk, és hogy az a kutya, az most
a heki kutya.
Hogy jön ki be, az mindenki számára, ez egy örök érdekesség marad.
Igen, így igaz. És szerintem ez valahol a tudósok felelőssége is, és ezért nagyon fontos, hogy vannak olyan programok, olyan akciók, mint a Tudomány éve, Tudomány ünnepe, de említhetném a Kutatók éjszakáját, említhetném a Múzeumok éjszakáját, ahol bizony azzal a feladattal találkoznak tudósok, hogy hiába nagyon mély a kutatásuk, hiába több évet áldoztak rá, a magját el kell tudni mondaniuk olyan szinten, hogy azt mondjuk egy középiskolás diák is be tudja fogadni, és ha nem tudják elmondani, azon is el kell gondolkodni. Tehát azt gondolom, hogy akkor ott valamit kalibrálni kell legalább a kommunikáción, de lehet, hogy más rétegekben is, mert nagyon fontos, hogy az ismeretek azok meg tudják termékenyíteni a környezetüket. Ezt is valamennyire tapasztalatból mondom, én valahol büszke vagyok rá, hogy én eredetileg bölcsész vagyok, tehát retorikát, stilisztikát, szövegtant, kommunikációt azért valamilyen szinten tanultam, és egy ilyen alapállásból tudok tudósoknak, hát jelesül főleg informatikusoknak segíteni. Másrészt pedig büszke vagyok arra, hogy én nagyon sok évig műszaki múzeológus voltam. Részt vettem a Neumann Társaság szegedi állandó kiállításának a rendezésében is, tehát nem csak a marketing meg a kommunikáció szintjén, hanem nagyon mélyen a tablók megfogalmazása, az elrendezésnek a különböző kérdései is azért valahol részben hozzám is tartoztak, és büszke vagyok arra, hogy részt veszek a Neumann Társaság informatika történeti fórumában. Mi fejlesztünk egy informatika történeti adattárat, ami pedig arra ad lehetőséget, hogy virtuálisan kutassunk utána informatika történeti témáknak. Én azt látom, hogy a tudománytörténet az egy nagyon-nagyon megtermékenyítő terület. Tehát, hogyha azt ápoljuk, és sokat foglalkozunk vele, látjuk a múltbéli példákat, a példaképeket, akár a zsákutcákat is, az pályaorientáló tud lenni. Nem véletlen, hogy a világ első műszaki múzeumát Franciaországban kimondottan az ipari tanulók számára hozták létre. Tehát én a műszaki múzeumokra úgy gondolok, mint egy példatárra tulajdonképpen, és hát látom, hogy a Neumann Társaság szegedi múzeuma is egy remek helyszíne osztálykirándulóknak, és rendhagyó informatika órákat tartanak ott. Azért ez nem véletlen.
Hát azért ez egy jó hír, hogy nincsenek lebonthatatlan falak, hogy egy bölcsész ilyen közel tudott kerülni a tudomány világához, mint ön.
Vannak azért egyébként előítéletek, tehát amikor én végeztem a bölcsészkaron, és egy pici kis kutató csapatnak voltam tagja, amit a sajnos már elhunyt Horváth Iván professzor úr vezetett, bölcsészettudományi informatika néven, akkor mi a bölcsészek között is teljes mértékben kívülállónak számítottunk, és nagyon nehéz volt elfogadtatni velük, hogy a digitalizáció hatni fog a bölcsészettudományra, és jó dolog az írógép, meg jó dolog a kézzel leírt szemináriumi dolgozat, meg a cetlizés a könyvtárakban, de az informatikai gondolkodás nem csak a szövegszerkesztő, meg a tördelő program, hanem az egész algoritmikus gondolkodás, az hatni fog a tudományukra, de egyébként azt is láttam, azért ki kell mondjam, a műszaki értelmiség körül is volt elutasítás, és volt
egy-két... Gondolták, a bölcsész az lilaködben.
Az lilaköd, meg igen, az valami romantikus dolog, nem gondolták végig, hogy ez ugyanolyan tudományos kutatás, de voltak hidat teremtő személyiségek. Nekem ilyen volt a Szabadvári Ferenc professzor úr, Országos Műszaki Múzeum alapító főigazgatója, egy vegyész professzor, aki már nagyon-nagyon idős ember volt, amikor engem kis egyetemistát megismert, és azt mondta, hogy itt van a mi író deákunk. Tehát itt van az az ember, aki a krónikásunk lesz. Tehát pontosan ezt mérte föl, hogy szükség van ebben az ökoszisztémában bölcsészekre. Vagy ilyen volt a Kovács Győző például a Neumann Társaságnál, akinek ez az átjárás ez természetes volt, és hát azóta ez egy disziplinává vált, amit úgy hívnak, hogy Digital Humanities, digitális bölcsészet, külön tanszéke van az ELTE bölcsészettudományi korán, tehát ma már nyilván ezen nem akadt föl senki. Nekem is meg kellett a magam csatáit vívni, szerintem ilyen keresztet mindenki kap a hátára, vagy ilyen megvívandó csatákat, de hát attól szép a pálya, hogyha az ember el tudja magát fogadtatni.
Hát önt akkor szakbarbárnak semmiképpen se lehet nevezni.
Remélem.
Hogyha már itt a tudománytörténetnél tartunk, akkor itt a Magyar Katolikus Rádióban gondolom beszélhetünk olyasmiről is, hogy a tudomány egy időben azért az egyházhoz tartozott részben legalábbis. Tehát ugye a kísérletezés például, hát ugye ez a latin nyelv ismerete, ugye egy ideig, szóval a 19. századig is gyakorlatilag csak latinul létezett tudomány, egyre kevésbé ma már, de nyilván, de akkor az nemzeti nyelvek még azért nem játszottak ilyen szerepet, tehát rengeteg tudós papot, vagy teológus tudunk, ugye hát öveges professzort is említette, de hát ugye ön foglalkozik tudománytörténettel, tehát igen. Tudna még esetleg ilyeneket mondani.
Hát példákat. Én az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemnek vagyok a neveléstudományi doktori iskolájában doktorandusz, a témám az kimondottan a középiskolai informatika tanítás története. Most mielőtt erre rátérek, azért megjegyezném, hogy általában a magyar informatika történetnek az egyik kezdőpontjaként általában a Jedlik Ányost szokták megemlíteni, aki bencés szerzetes volt. Ilyenkor jön a szóvic, hogy tudom, Ányos kutat ás. Igen. Biztos hallották a kedves hallgatók. Ő amellett, hogy a dinamó elvvel, dinamóval foglalkozott, és szóval számos, vízzel. És a szikvízgyártásnak a kidolgozásával így van, amellett volt egy vibrográf nevű úgynevezett rezgési készüléke, amit tulajdonképpen egy átmenet volt egy analóg számológép és egy plotter, egy rajzgép között, és matematikai görbéket tudott kormozott üveglemezre, de kísérteties pontossággal megrajzolni. Tehát ez tényleg a modern informatikának
egy elődjeként tekintett.
Hát, ha nem is Neumann Jánosnak, inkább az analóg számítás technikának, vagy a matematikai demonstrációnak egy fontos előzménye, és hát akire nyilván rá szeretnénk térni, ez a piarista hagyomány, és a Kovács Mihály piarista szerzetes, aki egyébként szorosan együttműködött az öveges professzorral, és utána ő írta a öveges professzorról a monográfiát, tehát kutatta öveges életművét, de amit az öveges megcsinált a fizikában, azt a Miska bácsi, a Kovács Mihály megcsinálta a kibernetika, vezérléstechnika területén, ami a mai robotikának és a mai informatikának az előfutára, és az 1958-59-es tanévben hirdetett kibernetikai szakkört a Mikszáth téren, a piarista gimnáziumban, tehát tulajdonképpen az egész országban volt két vagy három számítógép, egy elektromechanikus a műegyetemen, egy elektronikus épült a Magyar Tudományos Akadémián a Nádor utcában, meg talán még volt a Bulgamma a KSH-nál, ebben nem vagyok biztos, hogy akkor már megvolt, de minden esetre alig volt, tehát egy kézen meg lehet számolni, hogy hány számítógép van az országban, és egy egyházi iskolának, akinek azért diszkriminációval kellett szembenézni, bizony, és hordta a tanítványait az akadémiára, ismerték őt, tehát én jól ismertem, sajnos már nagyon keves élnek az eredeti gárdából, akik az első magyar Neumann elvű számítógépet, az M3-as megépítették. A Dömölki Bálint, aki a Neumann Társaság tiszteletbeli elnöke volt, ő idén hunyt el. Még tudtam vele az Információs Társadalom című folyóiratban egy utolsó interjút készíteni. Ők mind ismerték a Miska bácsit, tudták, hogy ja igen, jön a szerzetes. Azért ez akkor kuriózum volt a szocialista Magyarországon, hogy jön a szerzetes, és mutogatja a diákjainak az informatikát, és nem csak mutogatja, hanem interaktívvá teszi, úgy tartja a szakkört, mint egy egyetemi szeminárium, és játékokat épít a diákjaival, tehát egy jó tudósban és egy jó oktatóban a játék iránt soha nem volt ellenérzés, és ha azt látta, hogy a gyerek otthon is próbálgatja a játékot, vagy kreatívan megpróbálja átformálni, azért a gyerek nem leszidást, hanem dicséretet kapott.
Hát ez egyébként a játékelmélet, ugye hát ez önmagában is egy tudomány.
Egy majmani elképzelés, így van.
Hogyha még egy pillanatra itt a tudománytörténetnél, hogyha megkérdezhetném, hogy a tudománytörténet az azt jelenti, hogy ezeknek a nagyszerű embereknek az életpályáját kutatják, vagy pedig azt is konkrétan, hogy ők akkor, abban a korban mit csináltak, milyen eredményeket értek el, ezt is kell-e tudni, és ennek van-e hatása mondjuk a mostani tudományra?
Hát én azt gondolom, hogy a példaképek kutatása az egy evidens gondolat, tehát ahogy én amikor pont sok visszautalok a bölcsész pályámra, amikor bölcsészkarra jártam, akkor óriási iskolák voltak a professzoraink között, hogy ki szerzőközpontú, ki műközpontú, ki olvasóközpontú, és akkor volt, aki azt mondta, hogy nem kell életrajzot tanítani, volt, aki azt mondta, hogy kell, mert azért egy Radnóti verset, a Radnóti tragikus élettörténete nélkül elemezni, az mégiscsak meredek lenne. Hát ugyanígy a tudománytörténetben is a nagy példaképek, nagy életrajzok, a nagy, hogy mondja, megpróbáltatások, amiken akár a Kovács Mihály, aki a Leventéket mentette a II. Világháborúban, akár a Kozma László professzor úr, aki holokauszt túlélő volt, és így sorolhatnám tovább, ez egy fontos réteg, de az igazi tudománytörténet az akkor tud élni, hogyha azt is megmutatja, hogy milyen mai jelenségek előzményei, vagy hogyan lehet a mai korból visszanézve táplálkozni a tudománytörténetből, hogyha az oktatástörténetet nézem, és erre a Szűcs Zoltán dékán úr hívta föl alapvetően a figyelmemet, a témavezetőm az Esterházy Katolikus Egyetemen, hogy tulajdonképpen az 50-es évek, 50-es, 60-as években egy kibernetikai pedagógiai paradigma alakult ki. Tehát nem egyszerűen elkezdtek egy új tudományt tanítani, és azt népszerűsíteni, hanem próbáltak például tanítógépeket, oktatógépeket, feleltető gépeket, programozott tantermeket létrehozni. Egyébként ennek is egy piarista volt az egyik úttörője, a Terényi Lajos, hogyha jól mondom a nevét, ő sajnos egy ritkábban kutatott életút, mert 1970-ben elhunyt. Tehát ez egy paradigma volt, és ha most azt nézzük, hogy micsoda kihívást jelent a mesterséges intelligencia a tanteremben, vagy azt nézzük, hogy megjelennek a padlórobotok az általános iskolában, vagy akár az óvodában, vagy azt nézzük, hogy mennyire szeretik a Z-generációs, vagy az alfa-generációs fiatalok az online kvízeket, és így nyelvtanulnak például, akkor vissza lehet nyúlni egy olyan paradigmához, ami már a relék meg a elektroncsövek világában megpróbálta a mérésértékelést, vagy a oktatás technológiát valamilyen módon automatizálni, és az automatizálás az nem kell, hogy embertelen legyen, hanem lehet emberközpontú, lehet diákközpontú, és lehet az a célja, hogy a pedagógus munkáját megkönnyítse, a diáknak meg élményt adjon.
Hát akkor eljutottunk az Éretlenek című filmben látott vizsgáztatógép.
Igen, az egy radikális példa.
Ugye ott nyalhat, hogyha jó előadás, tehát a nyalókáról ugye beszélünk.
Igen, az egy radikális, nyilván egy parodisztikus példa.
De azt hiszem, ez nagyon jó példa volt, hogy honnan, hová lehet eljutni.
Így van.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a Tudomány Éve kapcsán beszélgetek Képes Gáborral, a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság ügyvezető igazgatójával és Skifi íróval, és egy kis zene után majd folytatjuk a beszélgetést. Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat. Vendégem a stúdióban Képes Gábor, a Neumann János Számítógéptudományi Társaság ügyvezető igazgatója és SZKIFI író, és telefonon csatlakozott hozzánk Stipsic András matematikus, az MTA tagja, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet igazgatója, aki ebben az esztendőben átvehette a Bólyai díjat, az egyik legrangosabb magyar tudományos elismerést. Jó napot kívánok!
Jó napot, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat is, és önöket is.
Az önök intézményében ez, hogy 2025 és 26 a tudomány éve, ez mit jelent? Van-e valamilyen kapcsolat ezzel a kezdeményezéssel önöknél?
Igen, hát ez egybeesik az intézet születésnapjával. Idén 75 éves az intézetünk, úgyhogy éppen most hétfőn és kedden egy kétnapos ilyen találkozót szervezünk, hétfőn a Rényi Intézetben, kedden pedig az akadémián, és hát ezeket az alkalmakat mindig megragadjuk arra, hogy egy kicsit a matematikát kivigyük a matematikai intézet falai közül, és valahogy láthatóbbá és megélhetőbbé tegyük a nagy közönségnek. Aztán, hogy milyen sikerrel, azt majd utólag tudom kommentálni.
Itt Képes Gáborral az előbb beszélgettünk Karikó Katalinról, Krausz Ferencről, Kapu Tiborról, és ugye ön már volt nálunk itt vendég a stúdióban, és már akkor is említette, hogy van kapcsolódásuk Kapu Tiborral. Mi is ez pontosan?
Így van, tehát az egyik kollégám, Kornik Miklós, egy programot készített, egy pályázaton elindult, ahol aztán támogatták az ő munkáját, és egy programot készített, ami a Kapu Tibor által elvégzett egyik kísérletnek adta meg az alapját. Ugye az űrhajósok általában, nem tudom én, 30-40 kísérletet végeznek el ezeken az űrutazásokon, és az egyik az éppen a mi kollégáknak a munkája volt, amit aztán most továbbfejlesztett, és egy komoly pályázatot adott be, hogy ilyen űrhajók körül keringő drónokat hogy lehet irányítani az űrhajóról. Szerintem nagyon érdekes, és sose gondoltam bele abba, hogy ez egy milyen bonyolult probléma lehet. Úgyhogy én annak is örülök, amikor egy ilyen pályázatba csak úgy beleolvasgatok, és látom, hogy milyen érdekes és szertágazó dolgokat foglalkoznak csak a mi intézetünkben, és akkor még én is beszéltem a hálózatunknak a többi intézetéről.
Itt vendégünk Képes Gábor az előbb említette, hogy ő is a népszerűsítéssel foglalkozik. Hát ugye mondjuk Kapu Tibor neve egy remek hívószó ebben a tekintetben. Milyen érdekes, hogy gyakorlatilag most két tudománya kapcsolatos tudós emberrel beszélget, és mind a kettőjüknek van Kapu Tiborhoz köze. Gábor itt elmondta az előbb, hogy nekik is.
Igen, hát azért, hogyha eltöltenék még 10 percet, akkor nyilván még legalább 25 hasonló kapcsolás pontot találnánk.
Akár tudománytörténetet, így van, nagyon sok szeretettel köszöntöm én is, és hát végig ezen gondolkodtam, hogy maga Neumann is azért alapvetően egy matematikus ember volt, aki a tiszta matematika iránt elképesztő elköteleződéssel rendelkezett, és hát idén a Kalmár László születésének 120. évfordulóját is ünnepeltük. Kalmár nálunk a programozó matematikusok körében is egy alapító atya, úgyhogy a matematika és informatika közötti átjárás az tényleg varázslatos.
Igen, és hát Neumann Jánosnak a hagyománya, vagy az ő általa elkezdett tudományos munkát, azt napjainkban is érezzük. Én is csomó elméletben dolgozom, és ott is megvan a lenyomata a Neumann algebrák reprezentáció elméletének, tehát át meg átszövi. Ha valaki nagyon mély matematikát talál, akkor az át meg átszövi utána a tudományt, úgyhogy pontosan ez az ismérve egyébként a mély eredményeknek.
Ezek a hívó nevek, hívó személyek, és az, hogy idén a tudomány éve van, ez érezhető esetleg az önök, Stipsic Andrástól kérdezem, az önök köreiben, diákok köreiben például, hogy többen érdeklődnek a tudományos pálya iránt?
Hát reméljük, tehát az akadémia az egy egész hosszú ünnepség sorozatot szervez, minden hónapban más osztály, az akadémia ugye 11 tudományos osztályból áll, és mindig más osztály kapja meg a hónapot, és akkor az a feladata, hogy azt megtöltse programokkal, lehetőleg olyanokkal, amik aztán bevonzák elsősorban a fiatalságot, de minden érdeklődőt. A matematika például majd januárban fog sorra kerülni, most a történettudományi osztály hónapja zajlik, a szeptember a fizikári volt. A matematika az mindig egy nehéz téma, mert ugye mindenki tanul matematikát, de azért nem lehet mondani, hogy mindenki szereti is a középiskolában matematikát, úgyhogy ezt a falat kell, hogy áttörjük érdekességekkel és bevonzó programokkal.
És Tipsic Andrásnak a fia válogatott jégkorongozó, és ő maga is Bence, és ő maga is azért elég komoly tanulmányokat folytat. Hol tart ő most? Csak az azért kérdezem, mert egy remek példa ebbe a tekintetben, hogy több irányban is el lehet érni igen magas színvonalat.
Igen, hát ő most, ez az utolsó éve a PhD kurzuson, tehát most neki kéne állni, és lassacskán neki is áll, és megírja a disszertációját, és reméljük, hogy ezzel sikeresen le tudja zárni ezt a doktori programot. Egyébként éppen tegnap játszottak, és ő gólt lőtt, úgyhogy azért két vonalon halad előre.
Igen, sajnos hosszabbításban elvesztette a Fehérvár ezt a mérkőzést. Egyébként...
Hát, arról már nem tehetett.
Igen, hátvéd létére még gólt is lőtt, úgyhogy ő mindent megtett az egész. Sőt, aztán nem is hosszabbítás volt, hanem talán büntetők?
A végén büntetők.
Büntetőkkel, igen.
Tehát a Fehérvár egy gólt lőtt, az is egy hátvéd.
Igen.
Hogy ki volt az a hátvéd.
Na most egyébként ebben egészen biztos vagyok, hogy mondjuk a fehérvári jégkorongcsarnok környékén Stipcsic Bencétől több autogramot és szelfit kérnek, de Stipcsic András például ismert-e mondjuk nagyobb körökben, vagy hogy érzi mostanában, hogy Bolyai díjas lett, hogy sokat szerepelt a médiában, tehát így a tudomány által így lehet-e mondjuk így ismertséget szerezni a mai világban?
Azt hiszem, hogy ez elég nehéz. Én ennek semmilyen hatását nem érzem. Talán egy olyan kaliberű tudós, mint Lovász László, aki aztán Abel-díjat kapott, tehát ez az valahogy a Nobel-díj magasságában mozog. Lehet, hogy neki ez előfordul, bár nem hiszem, hogy hasonló tömeget szólítunk meg egyrészt, másrészt nem is szerepel annyit. Ha az ember szerepel is, akkor inkább az írásaival, esetleg a rádióinterjúkkal, úgyhogy az kevésbé fenyeget az a veszély, hogy a közérbe felismernének.
De minden esetre az alkotó nyugalom akkor azért megvan. Nagyon szépen köszönöm. Beszélgetőtársunk Stipcsic András volt, matematikus, aki ebben az esztendőben átvehette a Bolyai díjat, és a Magyar Tudományos Akadémia tagja, és az intézmény pedig szervezi a programokat erre az esztendőre. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt.
Köszönöm szépen, minden jót.
Köszönöm szépen, viszont hallásra, és folytatjuk a beszélgetést innen a stúdióból.
Megtisztelő volt hallgatni.
És akkor... Hogyha már Bolyai díj, akkor meg az előbb beszélgettünk tudománytörténetről, most eszembe jut, hogy Bolyai János édesapja, ugye Bolyai Farkas matematikus, egy almát nemesített, ponyik alma.
Értem.
Erdélyben ez egy nagyon komoly dolog. Ilyen tipikus ilyen erdélyi alma, hogy jól terem, bírja a nehézségeket, és úgy tudom, hogy azt kérte a matematikus Bolyai Farkas, hogy az ő sírját azzal jelöljék meg, hogy egy ilyen almafát tesznek a sírjára. És ebből a talán már 200 éves almából ugye nemesítettek, és Kispesten van egy Bolyai János általános iskola, és ott is ültettek egy ilyen pónyik almafát, amelyik valamilyen módon még abból származik, tehát abból vágott tőből valahogy hasonlóan. Ez például hozzátartozik a tudománytörténethez?
Igen, ez egy szimbólum tulajdonképpen, és amit ez ki akar fejezni, egyrészt talán valamiféle szervesség, vagy a természethez való kapcsolódás, másrészt pedig ez a generációk átadása, tehát hogyha fát ültetek, akkor hosszú távon gondolkodom, hogyha annak a fának van termése, és vannak magjai, amelyekből újabb fák sarjadnak, az pedig már valamilyen generációs kapcsolatot feltételez, és hát a tudománytörténet is tele van tanár-tanítvány kapcsolatokkal például, hát elég, ha a Neumann Jánosra gondolunk, meg a Wigner Jenőre például, akkor nekik itt a közelben, a stúdió közelében, a Fasori Evangélikus Gimnáziumban a Rácz László volt a zseniális tanáruk, akiről ma már a természettudós tanárok életműködik című díja van elnevezve, tehát ilyen jellegű kapcsolatokra utalhat ez a nagyon szép szimbolikus gesztus, amit elmeséltél.
Ki lehet tudós? Tehát ki az, aki bátran vállalhatja azt, hogy ebbe az irányba elmegy? Mert azért gondolom, hát nem egy egyszerű dolog oda jutni, hogy valaki azt mondhassa, hogy akár eljusson akadémikusig, vagy hogy díjakat nyerjen. Szóval ki az, aki ebbe belevághat a mai világban? Ugye most már talán könnyebb az információhoz hozzájutni.
Nyilván könnyebb, de hát a tudományos ranglétrát azért végig kell lépkedni. Tehát amellett, hogy vannak autodidakta példák, vannak zseniális ötletek, azért egy műveltséget meg kell szerezni, egy tudományos ismeretet meg kell szerezni, ennek kapcsán oktatási intézmények programjában részt kell venni, ugye erre egy jellemző példa a PhD képzés, de hát jó pár más ilyen példa van. Neumann Társaságnak egy szerencsés csillagzata, hogy számos oktatási intézményben jelen vagyunk, tehát nekünk jó pár szakosztályunk van, különböző az informatika rész tudományait bemutató közösségek kapcsán. Az elnökünk, a Kovács Levente professzor úr, az Óbudai Egyetemnek a rektora, úgyhogy, és nem csak emiatt egyébként, de az Óbudai Egyetemen számos szakosztályunk működik, a fázi rendszerektől és a szuperszámítógépektől kezdve a fogyatékossággal élőket segítő eljárásokig, de ugyanígy akár az ELTE-t, a Szegedi Egyetemet, Debrecenit, Pécsit, Nyíregyházit említhetném, és hát nem csak szakosztályaink vannak, de olyan konferenciákat is rendezünk, amelyik segítheti azt, hogy fiatalok akár publikációs vagy megszólalási lehetőséggel, akár egyszerűen csak résztvevőként bekerüljenek a tudományos vérkeringésbe. Hogyha az őszt nézem, november 19-én lesz egy újít, tehát új IT című, vagy ilyen szójátékos című nagy Neumann konferenciánk, ahol egyébként az éves díjainkat is átnyújtjuk, itt számos innovációs és mesterséges intelligencia téma szóba kerül majd, a díszelőadást, a plenáris előadást a Palkovics László professzor úr fogja tartani, de ugyanígy szakmai közösségeinknek, orvosbiológusoknak van a Neumann kollokvium, a térinformatikával foglalkozóknak van egy meetup sorozata, a gazdaságinformatikusoknak van egy szintén nagyon régóta létező konferencia sorozata, tehát valójában a tudomány mögött is vannak hagyományok, például konferenciák, például díjak, például tanulmánykötetek, tehát nem elég az oktatás szisztémáit működtetni, hanem ezt a ráépülő élő rendszert is működtetni kell, mert akkor tudnak a tudósok lehetőséget kapni, hogy megszólaljanak.
Hát akkor most bepillantást nyerhettünk a Neumann János Számítógéptudományi Társaság működésébe és munkájába, de az egész végül is, az egész tudomány arra fut ki, hogy mit tud ebből hasznosítani az emberiség. Szóval létezik, gondolom, a tudósnak ez az örök dilemmája, hogy használhat az ő munkája a társadalom számára.
Igen, ez a Neumann Jánost is foglalkoztatta egyébként, és a lánya, az idén elhunyt Marina von Neumann Wittmann mondta azt, hogy az édesapja kettős életet élt, de nyilván nem ilyen családi pikáns titkokra kell gondolni, hanem arra, hogy egyrészt egy elefántcsontoronyban ülő tudós volt, tehát kimondottan elméleti problémák is foglalkoztatták, másrészt pedig azt mondta rá a lánya, hogy a man of action, tehát a tettek embere volt, aki részben egy közéleti ember volt, aki nem volt azzal kapcsolatban ellenérzése, hogy akár az amerikai elnökök is a tanácsát kérjék, másrészt pedig figyelt arra, hogy gyakorlati témákat termékenyítsenek meg a kutatásai. Tehát tulajdonképpen a elhíresült és azért eléggé ellentmondásos atombomba számítások mellett azért az ő kutatásai számos területen egyszerűen gazdasági vagy társadalmi hasznot hoznak, akár a közgazdasági játékelmélet, akár hát maga a számítástechnika, ahol ő nagyon figyelt arra, hogy nem csak a modern számítógép működési elveit alkotja meg, de legyenek alkalmazások, legyen numerikus meteorológia, legyenek érdekes számítások, amelyeknek utána haszna lesz, és hát nem csak a haszon foglalkoztatta, és nem csak az anyagi, hanem a társadalmi haszon, hanem a felelősség kérdése is számomra ilyen szempontból egy nagyon érdekes tudós a Neumann, még a saját lánya is néha azt mondta rá, hogy egy picit cinikus tudott lenni, vagy olyan fekete humora volt, de én azért érzem benne a mély aggódást az emberiség jövője iránt, és mindenkinek jó szívvel ajánlom a Can We Survive Technology, azaz Túléljük-e a technikát című cikkét, mert ma is vannak szorongások, akár a ökológia, a klíma kapcsán, akár a fake news, a mesterséges intelligencia kapcsán, és azért érdemes mérlegelni a kockázatokat, veszélyeket és az előnyöket. Én alapvetően techno-optimista vagyok, én abban reménykedem, és azt hiszem, hogy a műszaki tudományok azért arra vannak, hogy az emberiség jól létét azt minél szélesebb körben szolgálják, de a strucc politika is veszélyes, és azt mondani, hogy nem robbanthatunk be akár véletlenül olyan folyamatokat, amelyeknek beláthatatlan következményei lesznek, tehát nagyon fontos a társadalmi kontroll és ilyen szempontból.
Most ha itt Neumannál tartunk, az igaz, hogy az ő munkássága ebben a mobiltelefonban is, ami itt van az asztalon is, hogy most repülőgép üzemmódba tette természetesen, igen, vagy abban a csodálatos digitális órában.
Van egy számológép,
és ez a
okos óra a 80-as években.
80-as években volt szerintem ilyen mindenkinek káprázatos. Gondolom mindenki megcsodálja, hogy milyen remek órája van. Igen, szóval, igen. Ezekben is még valahol tetten érhető a Neumann elv, tehát a legmodernebb.
Hát ha az almákról, almafákról, meg a termésükről, meg a magjukról beszéltünk, akkor a modern számítógépnek is van egy családfája valahol, és azért az a számítógép, amit ő megalkotott, és itt nem is annyira az ENIAC-ra gondolok, amit a világ első számítógépének szoktak mondani, és ő bekapcsolódott. Igen, egy szobányi szerkezet volt, és neki felcsillant a szeme, hogy egy ilyen épül, mert milyen jó lesz ezekhez az atombomba számításokhoz, és besegített, de utána ő konstruált egy, tehát ő valahol amellett, hogy egy matematikai elméleti gondolkodó volt, azért volt egy ilyen számítógép konstruktőri hajlama is, és volt egy számítógép, úgy hívták, hogy IAS, az Institute for Advanced Study nevű intézetnél készült, amelynek konkrétan ő volt a fejlesztési vezetője, és hát azon túl, hogy leírta a modern számítógép működési elveit, és közkincsét tette, ez egy nagyon fontos dolog, nem engedte, hogy ráüljenek, és valamilyen titkos szabadalmat csináljanak belőle, hanem közkincsét tette. Emellett neki volt egy elképzelése egy modern számítógépes architektúráról, ami utána elkezdett terjedni, megjelent Svédországban, Európában, de akár egyébként a nagy bumusnál a Szovjetunióban is, pedig hát Neumann nem volt egy nagy híve a Szovjetuniónak, de ott is elindult a számítógépek konstruálása, és nyilván amit most látunk okostelefon, vagy akár az EMMI modellek, ezek az evolúciós folyamatok, ezek szervesen beépültek.
Hát akkor ez egy válasz erre a kérdésre, hogy akkor a tudós munkája az mégiscsak hasznosul sokszor szerencsére a hétköznapi életben.
Szerintem
és mindannyiunk számára.
Egyébként mindig hasznosul, tehát hogyha úgy látjuk, hogy...
A kudarc is azért jó.
Egyrészt a kudarc is hasznosul, másrészt, hogyha ha valamiről azt mondják, hogy jaj, hát ezt nem kéne annyira támogatni, mert ennek kevesebb a gyakorlati haszna. Én azért elszámolnék előtte 10-ig, mert lehetséges, hogy nem közvetlen gyakorlati haszna van, de elindít egy olyan gondolkodási folyamatot, hogy 3-4 áttétellel mégiscsak lesz haszna.
Kedves hallgatóink, vendégem a stúdióban Képes Gábor, a Neumann János Számítógéptudományi Társaság ügyvezető igazgatója és Skifi író, és egy kis zene után majd arról fogom kérdezni, hogy ha már mondogatom ezt, hogy Skifi író, hogy mi a tudomány és az irodalom kapcsolata. Thank you. kedves hallgatóink, 2025 a tudomány éve, ebből az alkalommal beszélgetek a stúdióban Képes Gáborral, a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság ügyvezető igazgatójával és SZKIFI íróval. És akkor most maradjunk is ennél a témánál, hiszen az irodalom, a tudományos fantasztikus világ az nagyon közel tudja hozni a tudományt a hétköznapi emberekhez is, az olvasókhoz is. És hát ez a SZKIFI világ, ez nagyon sokakat érdekel. Ugye hát Verne Gyula regényeiről beszélhetünk, vagy Stanislaw Lem, vagy még rengeteg SZKIFI írót mondhatnánk. Igen. De most én mondok egy érdekeset, hogy számomra a jövő század regénye, ugye, Jókaitól. Hát az valami elképesztő. Nem tudom, hogy ez a SZKIFI irodalomhoz tartozik-e.
Abszolút. Igen? Persze, engem...
Tehát én azt hittem, hogy ilyen nincs.
Lélegzet elállító.
És ez Jókainak csak egy műve a sok-sok minden közül. Tehát valójában, aki esetleg nem olvasta volna, tehát hogy pontosan 100 évre belőve megjósolta, és egy csomó helyen talált is, hogy mi lehet. Ugye azt hiszem az 1950-es évekről írt nagyjából.
Igen. Hát
szóval
engem
hogy zajlik ez?
Engem az ELTE-n a Sárdi Margit tanárnő tanított, akinek két témakör volt a szenvedélye, az egyik a régi magyar irodalom valahol a barokk kor környékén, másik pedig a tudományos fantasztikus irodalom, és a szemináriumára hívta meg a még élő SZKIFI írókat. A kicsit nálam korábban végzettek még a Kucka Péterrel is találkozhattak, a Galaktika alapítójával, de hát hozzá
legendás folyóirat.
Legendás folyóirat volt, és hozzánk is járt a Nemere István, a Bogáti Péter, sorolhatnám tovább. Én azt gondolom, hogy a SZKIFI-nek kettős szerepe van. Van egy hard science fiction, amit általában természettudósok vagy műszaki emberek írnak, mint az Arthur C. Clarke vagy az Isaac Asimov. A Clarke-nak az arcképe és egy jellemző mondása az kín van hatalmas plakátként, vagy ilyen teremfeliratként az ELTE mesterséges intelligencia tanszéken. Nyilván nem véletlenül, ő a távközlési műholdnak az egyik megalkotója, annak az elvét ő találta ki, és egy komoly műszaki tudós volt, és mellette gyakorlatilag hipotéziseket alkotott a SZKIFI köntösében. Tehát elképzelhető, de egyelőre még nem bizonyított, vagy elképzelhető, de egyelőre még nem megvalósítható témákat írt le, mint az űrlift vagy a napvitorlás. A SZKIFI íróknak a másik típusa, meg általában bölcsészember, mondjuk az én atyai barátom volt a Nemere István, aki könyvtárszakos volt, óriási lengyel műfordító volt, Stanislaw Lemnek a műveit fordította magyarra, eszperantista volt, annyira eszperantista volt, hogy a lánya eszperantó anyanyelvű, mert eszperantóul beszélgettek otthon a családi asztalnál. Az ilyen típusú SZKIFI író lehet, hogy borzolja a műszaki tudósok kedélyeit, én tudom, hogy a...
Hát meg a bölcsészekét is gondolom.
A bölcsészekét is, de...
A szép irodalom az nem biztos, hogy mindig pozitívan beszélt.
Szegény Nemere István, szegény Nemere István, ő sportot is űzött belőle, tehát polgárpukasztó módon irogatta a különböző ilyen rejtett tanait, de bármilyen furcsa ez is, hogyha helyén tudjuk kezelni, akkor nagyon fontos tud lenni, mert még ha egy kicsit piszkálom is vele a valódi tudósokat, azért a sok-sok ötlettűzi játékban egész biztosan van olyan, amire igen, most azt mondjuk, hogy megvalósíthatatlan, de a tudomány az fejlődik, és elképzelhető, hogy valamire inspirál, valamire megiklet.
Egy csomó minden megvalósult azok közül, amit az említett személyek
de leírtak. De nem is csak az irodalom, akár a science fiction filmekben totálisan megvalósíthatatlannak tűnő technológiák, lehet, hogy csak a formaterv szintjén, a design szintjén, de az is lehet, hogy valamilyen műszaki elv szintjén. Tehát igen, a művészetnek valahol az a feladata, hogy megikletsen. Tehát nem kell rajta számon kérni, hogy mennyire 100%-ig pontos. Ha azt eléri, hogy inspirál engem, akár egy pályára, akár egy találmánynak, egy elvnek a megvalósítására, akkor az működik, és én nagyon büszke vagyok rá, hogy hát sajnos a halála előtt egy pár hónappal, de írtunk egy közös SZKIFI regényt Nemere Istvánnal, az a címe, hogy Ház a kráter szélén, és azt hiszem, hogy az kevésbé műszaki SZKIFI lett, mint inkább társadalomkritika, mert ha valami még fontos a SZKIFI-ben, akkor az, hogy akár egy utópiát, vagy egy disztópiát is elénk festhet.
Kedves hallgatóink, a tudomány éve kapcsán beszélgettem itt a stúdióban vendégemmel, Képes Gáborral, a Neumann János Számítógéptudományi Társaság ügyvezetőjével, szkifíróval, és aki teheti, járjon el akár a társaságnak a rendezvényeire is, de ha nem tud elmenni, legalább olvasson el egy szkifit, és akkor már kapcsolódik a témánkhoz. Köszönöm szépen, hogy velünk volt.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, most Vernen Nagy Eszter és Bixa Levente nevében is köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok önöknek. Gadácsi János búcsúzik, viszont hallásra.